Imádkozzunk! A mi segítségünk és imaheti együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá és áldottá a mi imahét záró együttlétünket. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 152-es éneket. A 152-es éneknek az első, második és harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Im béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Gyertek, drága testvérek, valljuk meg a mi bűneinket hangos szóval, imádkozván együtt a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására. Elénekelve a 419. ének első, negyedik és ötödik versei. A 419-es ének első, negyedik és ötödik versét énekeljük. Az első így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint ez írva található az Ézsaiás próféta könyvében, az 52. rész 7. versétől kezdődően. Felolvasom az igét az Ézsaiás próféta könyvéből, az 52. részből, a 7. verstől egészen a 9. versig terjedően. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Thank you. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt ujonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Eddig tart az alatt. Kedves testvéreim, egy örömhírt hozó érkezéséről beszél a prófécia. Örömhírt szívesen is az ember. Örömhírt szívesen is hall az ember. Csak hogy mi tudjuk, hogy ez a világ tele van rossz hírekkel is. Derűs kis történet szerint egy idős bácsi bement egyszer egy technikai szaküzletbe, hogy vásároljon egy rádió készüléket. Kipróbált néhányat, aztán mindegyiket elutasította, és kérdezte, hogy mikor kapnak új árut. Jövő héten szólt a kereskedő, jöjjön be újra, bácsi. Jövő héten bemegy, újra kipróbál néhány új készüléket, és aztán mindegyikre legyint, és a kereskedő már türelmetlenül rákérdez, hogy hát de mondja, mi a baj ezekkel a rádiókészülékekkel, hisz mindenik jól működik. Hát azt kérem, hogy egyik sem mond jó hírt. Hát igen, ha bekapcsoljuk a tévét, ha rákattintunk az internetre, legtöbbször csak rossz hírek érkeznek hozzánk. Hogy itt robbantottak, ott gyilkoltak, ott elsüllyedt egy menekültekkel teli hajó, stb. És ahogy összefutunk az utcán, találkozunk az üzletben, akkor azon kapjuk magunkat legtöbbször, hogy megint csak rossz hírekről beszélünk. Hallottad? Meghalt XY. Hallottad? A másik balesetet szenvedett. Hallottad? Most derült ki, hogy közös ismerősünk súlyos beteg. Miért van az, hogy izgalmasabb a rossz hírek terjesztése? Miért nincs úgy, hogy tele legyenek a híradók jó hírekkel? Hogy kibékült ez és ez a házaspár, és elálltak a válási szándékuktól. Hogy hazament az otthonról megszökött fiú, és megbékélt a szüleivel. És most már jó hangulat köztük. Miért nem ilyen hírekkel van tele a világ? Hát nyilván azért, mert az emberi elesettség, romlott természetünk okán könnyebben elkövetünk olyan dolgokat, amelyek végül is rossz híreket szülnek. És olyan nehéz nekünk a jót tenni. Olyan nehéz nekünk a megbékélés útját járni. Olyan nehéz nekünk béke hírnökké lenni. És azt mondja alapigénk, ez a nagyon szép régi profécia, ami a babiloni fogság végét hirdette meg Krisztus előtt a 6. században, milyen szép, amikor feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Amikor olyan hírrel érkezik, ami békességről beszél, ami jót mond, olyan hírt hoz, miszerint elérkezett a szabadulás napja. Ugye régebbi időkben, amikor még nem futottak szert a világon olyan gyorsan a hírek, mint manapság az internet révén, a postás hozta a táviratot. És nem egyszer, mert ugye a távirat sürgőny, sürgős hírt közölt, nem egyszer ott a helyen kibontotta a címzett, a táviratot. És maga a postás érzékelte a címzett arcán a reakciót. Jó hírt kapott, vagy szomorú hírt olvas. Tudjátok, drága testvéreim, az úgy van velünk is. Meglátszik rajtunk, hogy be vagyunk-e állva a mennyei örömhír hullámhosszára, avagy sem. Vajon mire vagyunk nyitottak? Hogyan fogjuk mi az Isten szavát? Lám, azt mondja itt a profécia, hogy milyen szép, amikor a hegyeken feltűnik az örömhírt hozó lába. Itt arról van szó, hogy Jeruzsálem hegyein tűnik fel ez az érkező örömír hozó. Mint egykor a történelem tanúsága szerint, vagy a legenda világa szerint, mindegy, hogy hova helyezzük ezt a történetet. Krisztus előtt 490-ben, amikor a görög-perzsa háború zajlott Maraton mezején, és a görögök győztek a perzsák fölött, akkor egy katona állítólag elfutott a harcmezőről, egyenesen Athénig, több mint 42 kilométert futott, hogy közölje az athéniekkel, a népével az örömhírt. És a hosszú táv megfutása után csak annyira volt már ereje, hogy az athéniekkel közölje, hogy győztünk. És utána holtan rogyott össze. De ez az egy szó elég volt az athénieknek, ahhoz, hogy felújjonjanak. Hogy odakint a harcmezőn az ő katonáik győztek. Vége a veszélynek. Nem szorongat többé az ellenség. Győztünk. Testvérek, ezt kiáltott a világá Jézus is a kereszten. Lehet, hogy egészen elhaló, alig hallható hangon. De azért elhangzott és leíratott, hogy elvégeztetett. Hogy vége a nyomorúságának, ahogy olvassuk szintén Ézsaiás proféciájában, korábban, a 40. rész elején. Amikor arra buzdítja Isten az ő profétáit, a hírnököket, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hogy vége a nyomorúságán. Ott az eredeti szövegben az van, Kecskemét István, egykori teológiai professzorunk, Biblia fordításában ez így is jelenik meg, hogy hirdessétek Jeruzsálem szívének, hogy letelt katonai ideje. Vége a hadakozás idejének. Le lehet tenni a fegyvert. Ugye milyen öröm volt annak idején a férfiaknak, mikor várták, hogy leteljen a katonasság idő. Számolták visszafelé a napokat, hogy ekkor és ekkor szabadulok, és mehetek haza a szeretteimhez. Nem kell cipelni többé a kemény hátizsákot, nem kell rohanni a nagy, nehéz katonabakkancsban, nem kell hordani futás közben is a hátunkon a fegyvert. Felszabadulunk ez alól. Ezt hirdessétek, mondja Isten a prófétáknak, a hírnököknek, a mai hírvivők is. Ezért vannak beállítva. Ige hirdetők, de bármelyik keresztjén ember, aki Péter apostol levele értelmében Isten királyi papságához tartozik. Vidd az örömhírt, és mondjad, hogy vége a nyomorúságodnak. Nem kell többé a bűn fogságában vergődnöd. Gyülekezetünkben Kolozsvár, van egy házas pár, ahol a férfi testvérünk több mint 20 éve szabadult az alkoholizmus rabságából. Mai napig is többször visszaidézi az asszony, hogy felejthetetlen volt az a nap, amikor mi legelőször becsengettünk hozzájuk a tömbházlakásba, és meglátogattuk őket. Pontosabban őt, mert a férj éppen nem volt otthon. És a beszélgetés közben kiderült, hogy milyen nyomorúság terheli az ő életüket. Két kisgyerek mellett fiatal házasok voltak. Az alkohol fogságában vergődik a férj. És már-már a válást fontolgatta az asszonyka, és azóta is elmondja, hogy milyen csodálatos élmény volt végig küzdeni együtt imádságban, mert előbb ő jutott hitre az asszonyka. Azután a férje másfél évi ima tusa nyomán teljesen megszabadult az alkoholizmustól, és kivirult a család életük, és már nem kellett elválásra gondolni. Sőt, hálából utána vállaltak még két gyermeket, azok is már felnőttek azóta. Testvérek, elmenni és megmondani ilyen jó szóval, hogy van szabadulás. Beúrik egy másik eset. Egy volt konfirmándusom, majd férhez ment, hát akkor egy kicsit úgy óvatosan intettük, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb parti neked, de hát a szerelem akkor ugye fölírt minden intő szót, aztán két gyerek mellett egyszer sírva beesik hozzánk, hogy tiszteletes úr, elválunk. Mondom, megrázlak, így mutatom neki, megrázlak, gyermekem lehetett volna szinte. Emlékszel, hogy mit mondtunk annak idején? Sokszor az ifjúsági órákon. Hogy is kell készülni a házasságra egy keresztény leányzónak. Aztán az lett a folytatása, rövidre zárva, hogy meglátogattuk őket, aztán komolyan elbeszélgettünk, együtt ott négyesben. Aztán az lett a folytatás, hogy amikor kikísért érdekes módon az asszonyka a kapuba, egy magánházban laktak, akkor megkérdem, hogy miért gondoltad, hogy rosszabb a férjed? Hát igaz, bennem is annyi rossz van. És azt elkezdett ott egy kicsit úgy bűnt vallani a kapuban. Na mondom, tudod mit? Menj csak vissza szépen. Nézd te is a tükörbe, és fogjátok meg egymás kezét, úgy, ahogy most négyesben ti velünk együtt tudtatok imádkozni, mert már hitben voltak. Ugyanúgy ezután együtt kéz a kézben keressétek a megbékélést Isten színe előtt. Aztán nekik is lett egy harmadik gyerekük, azok is már felnőttek. Ott vannak mindig presbiterem, bibliórás tagok, imádkozó emberek. Testvérek, elmondani néhány rövid szóval, békehírnökként, az örömhírt, hogy van más megoldás. Baj van a házasságban, nem a válás a kiút. Betegség van. Nem kell rögtön a legtragikusabb fordulatra gondolni. Van nekünk egy gyógyító orvosunk is. És gyötör az aggodalom, vagy a félelem. Talán a magány miatt. Vagy kirepültek a gyerekek, és érzed, hogy öregszel, és mi lesz veled, vagy mi lesz velünk. Mi is lassan ebben a fázisban vagyunk a feleségemmel. Mind az öt gyerek kirepült. Sokszor a nagy parókián keressük ketten egymást. Úgy érezzük, ugye, emberi számítás szerint 60-on túl, hogy hát lejárt a nagy rész, a szép, a hátunk mögé került, és jön a sötét, öregség, a nehézség, a betegség, az elmúlás. De hát szabadna nekünk úgy gondolni mindenre, hogy kétségbe essünk. Mondd Jeruzsálem szívének, hogy uralkodik a te Istened. Nem az aggodalom, nem a félelem, nem a magány, nem a depresszió uralkodik, nem az alkohol uralkodik, nem a paráznaság, nem a testiség, nem a romlottság, nem az érzékiség, nem a pénz. Az Úr uralkodik, a te Istened. Hallod? Neked van Istened. És ezt ne felejtsd el. Hányszor hallottad ezt már? Nem kell ezt annyit ismételni. De azért jó, ha Isten újra és újra aláhúzza hangsúlyosan. Neked van Istened. Neked van Atyád, aki szeret téged. És ezt akarja szívébe vésni Izrael népének. Ott a fogság végén Babilonban. Ezt akarja Jeruzsálemben maradt maradék népnek a szívébe vésni. Békességet hirdet. Jót mond, szabadulást hirdet. Testvérek, Isten ma is ezt teszi. Ma is ezt teszi. Ezt akarja a szívünkre kötni, hogy Isten ma is uralkodik, ma is cselekszik. Mennyit panaszkodunk mi manapság, ugye lelkészek találkozunk ilyenkor imahét alkalmával, vagy zsugorodik a gyüleket, fogyunk, vészharang kondul mindenhol, egyre kevesebben vagyunk. Nagy a kivándorlás, elnéptelenedés, jön a muzulmán veszély Európára, mi lesz velünk? Jogosak ezek a kérdések? Jogosak. De mégis, nézzük meg, mit mond Isten? Jeruzsálem, romjai, vigan újongjatok mindnyája. Isten tisztában van a romokkal. Isten nem a fellegekben akar járatni minket. Ott akkor Jeruzsálem romokban hever. Templom sem volt. Nem olyan szép helyen gyűltek össze, mint mi ma este itt nálatok. Nem volt templomuk. Évtizedek óta lerombolt állapotban. Romosan hever a szent hely. A nép nagy része pedig Babilonban, rabszolgaságban. És azt mondja, mondjad Jeruzsálem szívének, hogy újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai. Hát a romok hogy újongjanak? Romos az életem. Hogy tudok én akkor újongani? Nonsense, mondhatnánk latinosan. Értelmetlen felszólítás. Vajon ilyen elszálltak ezek a keresztények? Vajon ilyen fellegekben járók ezek a hívő emberek? Vajon mi innen a szószék magaslatáról valami déli bábot kergetünk? Vajon valami hamis illúzióban akarjuk ringatni a híveinket? Hát Isten mondja, hisszük mi ezt, hogy ez igaz? Jeruzsálem romjaihoz szól. Azt mondja, hogy van okod az újongásra, mert uralkodik a te Istened. Nem Babilon uralkodik. Nem a gonoszság uralkodik, miben lépte nyomon beleütközünk. Nem a többségi nemzet uralkodik, és minket elnyom. Hanem Isten uralkodik. A te Istened. És ezt Jeruzsálem romjainak mondja. Mert Istennek ott van már a terve, hogy a romokon újra épül a templom. És hogy újra hazamegy a nép. És hány ilyen romos helyzetben tett már csodát Isten. És Jézus Krisztusban világá kiáltotta a kereszten, hogy elvégeztetett. Hogy győztünk. Nem csak Jézus, a bűn fölött, a sátán fölött, az asszony magvaként a kigyó fejére taposol, hogy beteljesítsék a proféciát, hanem győzött Jézus, annak az alkoholista férfinek az életében, akiről beszéltem, a válni akaró fiatalasszony és férje életében, és lehetne mondani a te életedben, az enyémben, hogy győzött. Most kiállítanám ide a feleségemet, elmondaná nektek, hogy az ő ateista, kemény, meggyőződött ateista szívébe, hogy győzött Isten annak idején, a kommunista időben. Amikor bemutatta egy közös barátunk, azt mondtam, távozz tőlem, nem kell nekem egy hitetlen lejárni. Én szent papi életet akarok élni. Nekem nem kell egy hitetlen feleség. Aztán meg is egyeztünk a nagy udvarlás szerelem idején. Ameddig ő hitre nem jut, és ameddig Isten nem uralkodik, első helyen az életében, én feleségül nem is veszem. 2 évbe telt ez a küzdelem, amíg Isten urrá lett a szívén, az életét kezébe vette, átformálta. Aztán 3 év múlva elmerte menni feleség. Most testvéreim, Isten így akarja az ő uralmát teljesen a mi életünk minden területére kiterjeszteni. És lám, ehhez felhasznál hírhívőket. Hírhívőket. Akik békességet hirdessenek, jót mondjanak, szabadulást hirdessenek. Jaj, de nagy szükség van erre. Jaj, de nagy szükség van erre. Adi Endre, ugye nagyon szép ismert egyik versében, imádság háború után, így fogalmaz, hogy Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Egy csodálatos felismerés volt ennek a vergődő, sok bűnnel megterelt életű nagy költőnknek. Milyen csodálatos felismerése volt ez, hogy te vagy a béke. Uram, te vagy a béke, békíts ki engem magaddal és magammal. Mert jaj, sokszor magammal se vagyok békességben. Nem beszél arról, hogy a fele barátaimmal sokszor nem vagyok békességben. Hozzám legközelebb állókkal nem tudok mindig békességben lenni. Feleségemmel, gyermekemmel, szomszédommal, munkatársammal. Testvéreim, ezért kellenek ilyen békehírnökök, akik fölvállalják az Úr szolgálatát. Nem csak beszédben továbbítani az örömét, hanem akár a szolgálat gyakorlati mezején is. És ide tartozik az a nőszövetségi tag, aki elmegy főzni egy szeretett vendégségre. Ide tartozik az a másik testvér, aki hitből, Isten intásából elmegy, meglátogat egy beteget. Ez is örömhír vivő, akkor is, ha nem szól semmit, de a mozdulata, a szolgálata már örömöt csal a másik ember szívébe. Annak idején Assisi Ferencről feljegyezték, hogy egyik szerzetes társát magához intette, és azt mondta, gyere, megyünk a város piac terére prédikálni. És elindultak. Végigmentek a város piacán az ember sokasság között, és utána szépen hazaérkeznek, és hazafelé, mintha csak észbe kapna a társ, azt mondja, de hát, atyám, hát mi végigjártuk a piacot, de nem prédikáltunk senkinek. Hát nem azért mentünk. De azt mondja, prédikált a jelenlétünk. Szó nélkül is lehet prédikálni. Az, hogy hogy jelensz meg, hogy lépsz be egy üzletbe, hogy egyáltalán hogy szólítod meg a kereskedőt, egyáltalán hogy lépsz be a szomszédhoz, egyáltalán hogy nézel rejá, hogy mégy be holnap a munkahelyre, egyáltalán hogy köszöntöd a munkatársadat vagy a főnöködet. Ez maga egy élő prédikáció. Tudjuk, hogy a múlt század közepi nagy indiai népvezér, felszabadító politikus Gandhi rongyosra olvasta az Új Szövetséget. Nagyon szerette Krisztus tanítását. És egyszer valaki megkérdezte tőle, hogy de hát Uram, ha ennyire ismeri az Új Szövetséget és Krisztust, miért nem lesz keresztény? Miért nem keresztelkedik meg? Mert hogy ő hindu vallású volt mindvégig. Az volt a válasz, hogy azért nem keresztelkedem meg, mert eddig még nem találkoztam 24 órás kereszténnel. Vajon hány órás keresztény vagyok? Kérdezem én magamtól. Hogy utána a jogom legyen megkérdezni téged, drága testvérem, hogy te hány órás keresztény vagy? Délután 5-től 6-ig egy ima heti Isten tisztelet erejéig? Vagy délelőtt 10-től 11-ig, nem tudom hánykor van itt az Isten tisztelet? Ugye? Arra az egy órára? Testvér, erre az egy órára, ünnepre, ünnepibe öltözve, könnyű keresztjének. 24 órás keresztjéneket vár ez a világ. És akkor lesz igazán ragályos a kereszténység. És akkor lesz igazán fogékony a világ a mi szolgálatunkra. Most testvéreim, nagy kérdés az, hogy egyáltalán hogy reagálunk mi arra, hogy Isten még a romos helyzetben levő szolgasságban vergődő népéhez is örömhírrel megy. Örömhírrel megy. Mert hogy Isten nem törődött bele abba, hogy ez a nép ilyen állapotba jut. tudta, hogy a saját bűnének következményeként jutott a babiloni fogságba, saját engedetlensége és hűtlensége miatt, báványimádása miatt vesztette el a templomát a szent helyen Jeruzsálemben, és a Sionon évtizedekig nem hangzott Isten dicsőítő ének és ima, tudta Isten, hogy az ő bűne miatt, és mégis Isten utána megy. És előkészíti a szabadulást. De hát nem ezt tette a bűneset óta? Ádám, Éva elbukott a bűnesetben, elrejtőznek félelmükben a kertfái közé, mezítelenségük tudatára ébrednek, elkezdenek ott videregni. Valami idétlen megoldáshoz folyamodva, ugye, fügefa levegőlegből aggatnak körülkötőt maguknak, és jön Isten megkeresi őket. Ádám, hol vagy? Mert nem lehet bujócskázni Istennel. Ádám, hol vagy? Mit tettél? És felöltözteti Isten őket bőrruhába. Nem csodálatos? Kain megöli Ábelt, első testvérgyilkossá. Isten rögtön utána megy Kainnak. Megkérdezi, hogy hol van Ábel a te testvére? Mit cselekedtél? A vére kiállt hozzám a földről. És megbélyegzi Kaint, hogy senki meg ne ölje. Pedig az lett volna logikus, hogy Isten rögtön nagyon csapja a Kaint. Ott van Dávid, Izrael első számú embere, a király. Az imádkozó király, a zsoltáros király. Az istenes ember. És paráználkodik Becsabéval. És annak férjét megöleti. És Isten rögtön utána megy. Mert Isten nem hagyja szó nélkül a bűnt. Nátán próféta által meginti. De Isten nem hagyja szó nélkül a bűnöst sem. És ez a kegyelem, testvér. Ez a kegyelem. Mert hogy a bűnt szó nélkül mi se hagyjuk. Jaj, milyen hamar felemeljük a hangunkat, ha valaki egy kicsit is megbotlik. Már is megítéljük. Már is a háta mögött jól elpletykáljuk. Micsoda jó téma, zaftos, sztori. De testvérek, van tovább, hogy Isten nem hagyja szó nélkül a bűnöst sem, megszólítja. Ugye ott volt a János 8 szerinti történetben. A parázna asszonyok itt házasságtörésén kaptak. Vitték oda a férfiak, persze a férfiak, ugye? Az asszonyt Jézus elé. Oda dobják elé, mint egy utcarongyát. Uram, hát ez házasságtörést követette. Mózes törvénye szerint halálra kell kövezni. Itt vannak a kövek. Te mit szólsz? Te mit szólsz? És Jézus megszólítja a bűnöst. Amazok, a vádlók tették szóvá az ő bűnét. És Jézus megszólítja a bűnöst. Nos, hol vannak a te kárhoztatóid? Senki sem károsztat téged. Mert közben elkotródtak ugye Jézus szavára. Az dobja rá az első követ, ismerős a követ. Senki, Uram, én sem károsztatlak, menj el békessége, de többé ne vétkezz. Hát így megy utána Isten az embernek. És ezért örömhír az, hogy az Isten utánunk jön. És ne félj, ha nyakon csip, és ne félj, ha néha egy kicsit úgy bokán rúg. Beszéljünk magyarul, hogy értsük. Mert nagy szükségünk van erre, testvérek. Mint arra a nyaklevesre, amit apámtól kaptam, mikor kölyök koromban az öcsémmel összevesztem az utolsó palacsinta miatt, hogy kié legyen az utolsó palacsinta. És miután kétszer ránk szólt nyugodt hangon, és fejezzétek be a veszekedést, és mi nem fejeztük be, akkor kaptunk egy nyaklevest. Utána már befejeztük. Hát ezért van szükség néha, hogy Isten így is utánunk jöjjön. De ez mind a javunkat szolgálja, testvérek. És ezért csodálatos az, amit így mond az záró sorban itt ez a profécia, hogy megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Csodálatos, mikor így vigasztalódik a nép. Csodálatos, amikor átéli a megváltottság örömét. Ugye abban a korban, a rabszolgaság idejében azt jelentette konkrétan, hogy egy rabszolgáért valaki fizetett, kiváltotta a rabszolgaságból, és azt mondta, szabad vagy. Jézus Krisztusban ez történik. Péter apostol ugye azt mondja, nem aranyon, nem ezüstön, hanem az, hogy drága vérén váltott meg, és tette a maga tulajdonává. Azt mondja, megvigasztalta népét az Úr. Megváltotta Jeruzsálemet. Ez az igazi vigasztalás forrása, testvérek. Nem az az olcsó vigasz, hogy jaj, ne sírj már annyit, majd lesz valahogy. Ez olcsó vigasz. A mérő fakadó igazi isteni vigasz abból áll, testvérek, hogy van megváltás. Van megváltás. És nem kell a bűneim terhe agyonnyomjon. Nem kell végső kétségbe essek, mert van szabadulás, van Krisztusban megtartatás. És ezért valahányszor találkozásunk van ezzel a csodálatos megtartóval, megváltóval. Mindig fölújjonghat a szívünk. Netán itt fáj még, meg ott fáj ezután is, testi vonalon. Vagy netán lesznek még anyagi gondok, vagy talán jön az özvegység, vagy az öregség sok baja. De én megváltott gyermeke vagyok akkor is az Istennek. És ez nekem elég. Elég, hogy én akkor talán a beteg ágyon is, talán nehezen mozogva is, de ragyogó arccal tegyek bizonyságot arról, hogy engem megvigasztalt végérvényesen Isten. Áldott legyen azért, hogy ilyen örömhírt közöl ma este is velünk. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy újra és újra a szívünkig ér ez a mennyei hír, ez a jó hír, hogy meg lehet veled békülni. Köszönjük, hogy a szívünkig ér, hogy megbékülhetünk önmagunkkal, egymással. Áldott légy Istenünk, hogy ma is olyan módon üzensz nekünk, mint egykor a rabság végét szenvedő Izrael népének, hogy vége a nyomorúságnak, hogy letelik a katonai idő, le lehet tenni a fegyvereket, nem kell többé hadakozni, lehet egymást átölelni, lehet egymás szemébe úgy nézni, mint testvér a testvér szemébe. Úgy, mint akiket ugyanaz a Krisztus váltott meg. Mint akiket ugyanaz a mennyei atya ültet le egy asztalhoz. Köszönjük, hogy ezt az egységet munkáltad ezen a héten is ebben a gyülekezetben, az imaheti üzenetek révén, és ezt az egységet akarod munkálni most az úrvacsora által is. Köszönjük, hogy a bocsánat asztala mindig megterül, és hiszük, hogy ennek felszabadító érzése újra átjárhat minket. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért. Légy irgalmas, Urunk, mindnyájunkhoz. És maradj a mi őrzőpásztorunk, megtartó édesatyánk Jézus Krisztus által. Amen. Csendes imáinkkal járuljunk az Úr színe elé.
betegség, és én felfogadtam én eljövök, mert és az úr csodás, hogy eljöttem, és nem tudom megköszönni minden lelki pásztornak, külön köszönöm azt a sok drága szent igét, de különösen a mostani lelki pásztornak, hogy olyan bölcsen tett bizonyságot mindenről, hogy ezt csak az nem értette meg, aki nem akarta. Mert én tudom, hogy Isten mindjárt elfogad. És ő el is fogadott. Azért, hogy a keresztpán azt a vért, amit kiondott, azt mi életünkette, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Akár hogy akarjuk a jót cselekedni, a sátán mindig készen van akár, hogy minket vezessen az életünkre. Hozzád kiálltam, drága Jézusom, áld meg az ő családját, a lelki pásztornak. Áld meg mindenkor a betegeket, a szegényeket, a szenvedélyeket, a nélkülözőket. Adjál élő hitet ennek a gyülekezetnek, hogy ez a heti Isten tisztelet változtassa meg mindannyiunknak a szívét, lelkét, és érezzük meg, hogy te itt vagy, jelen vagy. Nem számít, hogy milyen betegséged van. Ha el tudsz jönni, jöjj és hallgass az Isten szavát. Mert nagyon sokszor megszabadítok minden bajtól, veszedelemtől. Magam maradtam én is most, mert a gyermekeim is most el kellett menjeni. Te tudod rám, miért nem hittek. De tudom azt is, hogy velük van. És előtt adtál, és ezáltal dicsőítem a te drága háromszoros szent nevet, Atya Fiószentlélek, jöjj és hallgass meg a mi kérésünket, mindörökké.
Amen. 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 Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes és hangos könyörgéseit egyaránt. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvéreim, áldásra várva énekeljük a 389. éneket. A 389. ének mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.